egyfelől valahol el kéne jutnom oda, hogy képes legyek arra, hogy egy személyes döntést hozzak egy másik emberrel kapcsolatban. Most a párkeresésnél maradunk, és nagyon leegyszerűsítve az azt jelenti, hogy te, ahogy így vagy, ezt én így elfogadom, és akkor melletted döntök. Kell, hogy valami fajta erkölcsi mérlegelést is végezzek, és az alapján legyen egy bennem viszonylag egy ilyen koherens kép, hogy akkor mindez a kapcsolat milyen keretek között fog tudni működni. Ugye ez az elköteleződésnek az erkölcsi dimenziója, és kell valami strukturális alap is, tehát például az, hogy oké, ha nekünk egy közös életünk lesz, azt hogy fogjuk mondjuk finanszírozni. Ez már három dimenzió, ugye, amit most elmondtam, ehhez mind meg kell érni szerintem. És akkor, hogyha ezt mind megértünk, akkor tud létrejönni szerintem az elköteleződés.
Spiritus. Bátorító beszélgetések a lelki egészségért. Önök a Képmás magazin pszichológiai podcast műsorát hallják. Tartsanak velünk!
A világ változásával lazultak a kapcsolataink, a fiatalok képtelenek az elköteleződésre, úgy váltogatják partnereiket, mint más a fehér neműjét. Csak néhány abból a sok-sok kemény megállapításból, amelyeket hajlamosak vagyunk rásütni az ifjúságra. A statisztika szerint folyamatosan csökken a házasságkötések száma. Vajon tényleg kevésbé akarnak felelősséget vállalni? A mai Spiritusban erről a témáról és a megcsalásról is beszélgetünk. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, üdvözlöm mai beszélgetőtársamat, Lázár Gergelyt, aki klinikai szakpszichológus, családterapeuta. Szervusz, Geri!
Szia, Judit! Szép napot kívánok a hallgatóknak!
35 éves vagy, tehát nem csak szakemberként, hanem érintettként is részt veszel ebben a beszélgetésben. Mit tapasztalsz, hozzád is eljutnak ezek a hangok, ezek a kritikák?
Hát ezek a kritikák természetesen eljutnak hozzám is. Vannak ugye olyan magyarázatok, amelyekkel így gyakran élünk, operálunk, amikor próbáljuk megérteni ezeket a jelenségeket. És hát persze, amikor valaki a saját útján elakad, mert mondjuk nem talál partnert magának, akkor egy idő után akár ő maga is hozzányúl ezekhez a magyarázatokhoz, és akkor azt mondja, hogy hát igen, manapság nincs normális nő, nincs normális férfi, és úgy ugye hát ilyenkor föl szokott merülni annak az igénye, hogy lehet, hogy érdemes megérteni azért az egyéni motivációkat, az egyéni érintettségeket azon túl, hogy a társadalmi jelenségekkel foglalkozunk. Általában hozzám azok szoktak elkerülni, akikben megvan erre az igény. Tehát, hogy nem csak a barátaimmal, barátnőimmel beszélem meg, hogy ugye miért nincsen normális férfi vagy nő, hanem hogy esetleg egy pszichológussal is, hogy vajon abban, hogy én nem találok partnert, lehet-e valami egyéni érintettség, vagy abban, hogy én nehezen dolgozom fel azt, hogy nem találok partnert, annak lehet-e valami egyéni magyarázata, és nyilván az én feladatom az elsősorban ez, hogy ebben segítsek a hozzám fordulóknak, hogy ezt egy picit jobban megértsék, esetleg változtatni is tudjanak, hogyha szükséges.
Ugye a világ sokat változott, de vajon változott-e a motivációnk abban, hogy miért is keresünk párt, miért is vagyunk társas lények? Azt hiszem, hogy ez nem változott az idők során.
Hát én azt látom alapvetően, hogy azért minden emberben megvannak ezek az alapvető szükségletek, igények, a valahova tartozás, az, hogy valakivel közös célokat tudjunk kitűzni, hogy legyen valaki, akivel örömöket élhetünk át, hogy akihez kötődhetünk. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ezek igen olyan alapvető indítatások, amelyek nagyon hosszú ideje már bennünk vannak, és azt gondolom, hogy valószínűleg nagyon nem is fognak változni. Nyilván az, hogy kiben melyik motiváción van a hangsúly, az egyéni, tehát lehet, hogy egy adott ember számára sokkal fontosabb az, hogy az ő identitása alakulhasson azáltal, hogy mondjuk neki van egy párkapcsolata, egy másik ember számára sokkal fontosabb mondjuk a támogató jelenlét, és akkor ugye hát itt a sokféleség az ebbe kijön, meg hát abban is látszik ugye, hogy milyen fajta partnereket szoktunk hajlamosan választani, hogy mi a fontosabb.
Hát éppen azon gondolkoztam, hogy vajon aki elmegy hozzád például azzal, hogy nem talál magának párt, mennyire hibáztatja magát, és mennyire a saját maga felmentését jelenti az, hogy nincs normális férfi a világon, amikor ezt mondja.
Hát ugye általában ezért van ennek egy olyan része, hogy aki ezzel jön el, hogy nem talál párt, és emiatt már van egy fokozott ilyen csalódottság az illetőben, vagy frusztráció az illetőben. Ebben nagyon nehéz, azt gondolom, első körben ilyen teljes felelősséggel beleállni, hogy tudod, hogy igen, nekem ebben biztos van részem. Uh-huh. Azt gondolom, hogy első körben az szokott sokat segíteni, hogy egy kicsit validálni az erőfeszítéseket. Mert ugye, aki tényleg sokat próbálkozott már, tényleg sok kört lefutott, az abban van egy olyan tapasztalat, hogy valami fajta egyensúlyvesztés létrejött, hogy én itt pakolom bele ebbe az egészbe az energiát, mindig újra fölállok, mindig leporolom magam, mindig újra fölregisztrálok, mindig újra elmegyek arra, nem mondom ilyen randiba, mert akkor ezt ki kell vágni, és egyszerűen nem igaz, hogy nem megy. Tehát én azt szoktam tapasztalni, hogy általában ezeknél a folyamatoknál nagyon fontos, hogy egy kicsit az illetőt megerősíteni abban, hogy az ő erőfeszítései azok méltányolhatóak, és hogy ő egy kicsit megérezze ebben azt, hogy ebben a helyzetben most mi nem azt fogjuk megkeresni, hogy akkor ő mit ront el lépten nyom, hogy még ennek is a terhét magára kelljen vennie, hogy még ezen is majd nekem kell dolgozni, hanem inkább így szoktam kezdeni, és akkor persze elkezdünk abba belemenni, hogy tulajdonképpen nézzük meg az egyedi eseteket. Nagyon nehéz szokott lenni, egyébként terápiás folyamatokban nekem az a tapasztalatom, hogy amikor nagyon benne vagyunk egy ilyen kudarc spirálba, akkor összemosódnak a tapasztalataink, és akkor nem tudjuk azt megtenni, hogy akkor a kapcsolati élményeket, amik értek mondjuk a társkeresés folyamán, tud ilyen kicsit ilyen mikrojelleggel megvizsgálni, hogy na, itt mi történt pontosan? Itt most ez történt, ott most az történt, hanem egyszerűen ez az önreflexió, ez a jó értelembe vett távolságvétel, ez nem tud létrejönni, mert annyira benne vagyok a kudarc élménybe. Na és egyébként ezért fontos az elején ez a szupportivitás, hogy kicsit megerősíteni abba a másikat, hogy igen, az ő szándéka, az ő indítatása, motivációja az értékelhető, és akkor aztán elemezgetni, hogy tulajdonképpen így az egyedi kapcsolati helyzetekből ő mit tanulhat.
És akkor beszéljünk arról, hogy egy terápia során tulajdonképpen az önismeret bugyraiban kirándulgattok? Tehát miért jut el valaki arra a szintre, hogy terápiára szorul, mert nem talál párt? Egyáltalán hogy jön az a döntés, hogy elmegyek pszichológushoz, mert nem bírom tovább, hogy nincs párom?
Hát ennek több motivációja is lehet szerintem. Nyilvánvaló, hogy lehet ennek akár egy ilyen klinikai érintettsége is már, hogy például én úgy érzem, hogy egyszerűen az életemnek semmi értelme nincsen, mert hogy most itt vagyok ennyi idősen, például itt az életkori tényező is bejön, most már nem tudom, 30, nem tudom mennyi vagyok, elvégeztem az iskoláimat, és akkor én úgy határozom meg, és akkor van egy jó munkám, és én úgy határozom meg önmagamat, hogy akkor vagyok teljes értékű ember, ha lesz családom is. És ugye ez a törekvésem kudarcba fullad, frusztrálódik, és mondjuk eljön hozzám azzal a kliens, hogy egy depressziós tünetet mutat, tünetegyüttes mutat, és akkor mondjuk nyilván a tünetek mögött meg ott van ez a fajta megélése. Tehát, és ami egy szenvedést jelent az ő számára tulajdonképpen. És ugye ebben azért lehet akár gyászmunka is olyan értelemben, hogy valahogy lehet bennünk ilyen hiedelem, hogy igen, hogyha én az életem más területein kitartó vagyok, és energiát fektetek a céljaimban, akkor jár nekem az, hogy nem is feltétlenül ezzel a sértett, feljogosított jelleggel, de egy ilyen, mondjuk így, hogy jogos elvárásként fogalmazzuk meg ezt magunkba, és hogy egyszerűen nem, akkor biztos velem van valami baj. Van valami, amit nem vettem észre, amit nagyon elrontottam, amit nagyon kihagytam, és közben amúgy azt elfelejtjük, hogy valahogy ez a párkeresés történet, ez nem egy egyszerű dolog. Szóval, hogy mire én eljutok odáig, hogy egy olyan partnert találok, akivel azt mondom, hogy na ez most már úgy tényleg egész jó. Ez egy nehéz folyamat. Vannak ilyen szerencsés emberek is persze, akiknek ez hamar összejön, de általában sok ilyen torzítás van bennünk. Például egy nagyon egyszerű példa, egyik ilyen ismerősöm mondta, hogy ő ugye társkeresőn ismerkedett, és akkor nem tudom, lehet-e alkalmazás neveket mondani a műsorba.
Egy nagyon népszerűt mondhatunk, mert az...
Melyiket lehet?
Hát a Tinder.
Tinder, na akkor ez pont a Tinderről jött, és mondta, hogy annyira szerencsétlen, ez egy férfi volt, mert hogy ő 10 nőből maximum 1-2 viszonozza az ő ilyen lájkolását, ugye, hogy jobbra húzta, És akkor mondtam neki, hogy hát szerintem ez a statisztika, ez nem olyan rossz. Tehát, hogy valahol neki az volt a tapasztalata, hogy hát ő egy lúzer, mert hogy csak egy-két ember nő viszonozza neki a közeledését, és holott egyébként nem biztos, hogy ez így van, mert simán elképzelhető, hogy egyébként ez az arány az egész jó kezdésnek, és akkor ebből már valamit el lehet indítani.
Szóval azt mondtad, hogy a szerencsésebbek korán megtalálják a párjukat. Beszéljünk erről, mert azt érzem, hogy aki gimnázium végén, egyetemen megtalálta a párját, az nem a Tinderen köt ki, ha már említetted az alkalmazás nevet. Mindenki más viszont ott ismerkedik. Ez az én megállapításom. Te mit látsz a körödben? Nincsenek közösségeink. A pandémia még azt a szociális közeget is szétrombolta, ami azelőtt volt. Talán most már ez visszakezd épülni. De közben ugye megkaptuk az online világot, és például szerintem a párkeresésben nem bírjuk elengedni. Nem járunk szórakozó helyekre, társaságok nem mutatják be egyik szingli embert a másik egyedül élőnek, tehát hogy ez valahogy nem működik csak az interneten. Ezt látom én. Mit látsz te?
Hát kettő dolgot mondanék ezzel kapcsolatban. Az egyik egy ilyen finom önkritika, hogy a szerencsésebbek korábban megtalálják a párjukat. Lehet olyan, hogy valaki korán talál párt, de az nem biztos, hogy egy jó választás lesz.
Ez a másik, így
sok van. Olyat is látok, és ez is terápiában szokott előni, hogy már 15-20 éve együtt vagyunk, és 30x évesen mondjuk rájöttem arra, hogy most már úgy nagyjából fölnőttem, és a választást, amikor én hoztam a döntésemet, a párválasztási döntésemet, akkor én még gyerek voltam tulajdonképpen. És hogy igazából most így felnőttként, így újra végig gondolva, nem biztos, hogy ez jó ötlet volt. Tehát ilyen is van. Tehát, hogy nincs meg az a kiforrottság például lehet korán, és akkor később meg emiatt is jöhetnek terápiába. Amit meg te kérdeztél, én erről azt szoktam mindig mondani, hogy valóban persze van ennek egy ilyen része is, hogy az élő ismerkedésnek, meg személyes kapcsolatoknak van egy varázsa, egy jellege. Én is alapvetően ezt preferálom, tehát a terápiában is dolgozok emberekkel, akkor én is mindig azt mondom, hogy a lehetőség szerint élőbe dolgozzunk, de vannak esetek, mit tudom, valaki Debrecenben lakik, vagy az Isten háta mögött, akkor azért vannak ilyen online esetvezetéseim is. Viszont ami lényeges talán ebben, hogy én kicsit ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy próbáljuk azt megérteni, hogy ha te ezt választod, mondjuk, hogy te online ismerkedsz, akkor miért? Tehát lehet, hogy én mondjuk egy introvertált figura vagyok, és rám az jellemző, hogy egyébként tök sok értékem van, simán lenne egy csomó partner, aki engem választana, de mondjuk, ha én elmegyek egy szórakozó helyre, vagy egy ilyen random, gyorsan pörgő, gyors interakciókat igénylő szociális helyzetbe, akkor én ott nem tudok jól érvényesülni, mert az ilyen extrovertált, nagyon domináns emberek azok, mondjuk így, hogy elviszik előlem a lehetőségeket.
A sót.
De mondjuk lehet, hogy egy társkereső oldalon például, ahol van lehetőségem végig gondolni, mit fogok leírni, és ott van idő arra, mondjuk, hogy összeszedjem a gondolataimat, és sikerüljön egy jó benyomást kialakítanom, és sikerüljön azt elérnem, hogy végigolvassák a levelemet. És akkor lehet, hogy ebből lesz egy találkozó is a végén. Tehát, hogy úgy látom, hogy emiatt akkor nekem az a felület, az egy picit testhez állóbb. De akkor ebben is megint ott az önismeret, ugye, amiről az előbb beszéltünk, hogy akkor én ezt tudom magamról. Tehát akkor ez nem egy menekülés, itt nem arról van szó, hogy akkor én a társkereső oldalok mögé bújok, és valami teljesen hamis ilyen homlokzatot építek fel magamról, amiről aztán kiderül az első randin, hogy köze nincs a valósághoz, hanem arról, hogy az erősségeim, a hiányosságaim tudatában hozok egy döntést, ami hát mondjuk így, hogy a siker lehetőségét növeli. Én ezzel kapcsolatban picit megengedőbb vagyok, pontosan ezért, de hogy erről is nyilván szoktam a kliensekkel beszélni, hogy akkor ők azt az adott mondjuk ismerkedési formát miért választják.
Érdekes, a döntéshozás kifejezést használtad, és erről nekem eszembe jutott az elköteleződés, ami ugye azt jelenti, hogy hozok egy döntést, hogy ezzel a nővel, férfival akarom leélni az életemet, ezzel a nővel, férfivel fogom leélni az életemet gyakorlatilag. Ezek szerint a te tapasztalatod alapján ez az érzés megvan abban, aki párt keres, párt választ. Tehát igenis tartozni akarunk valakihez. És mit gondolsz az elköteleződés fogalmáról a fiatalok körében?
Hát egy picit azt gondolom, hogy talán ilyen nehezen megfogható lehet ez, mert ugye hát a fiatalokat tulajdonképpen egyre több impulzus éri, hát ezzel mostán túl sok újdonságot nem mondtam, de talán pont ez, hogy igazán nincsen idő arra, hogy egy adott impulzus mellett egy picit meg tudjak állni, és akkor azt úgy, annak úgy időt hagyjak, mert már is jön ugye a következő. Tehát, hogy ez a rengeteg választási lehetőség, ez nyilván nem segít ebben. Aztán persze ott van az is, hogy az identitás fejlődésem az hogyan halad, akkor eljutok-e mondjuk x évesen oda, hogy én azt mondjam, hogy én már képes vagyok arra, hogy valami mellett akár elköteleződjek. És egyébként ez nem csak a párkeresésben szokott problémát jelenteni, hanem akár még a hivatás megválasztásában is, hogy így ez a mi akarsz lenni, hát így nem tudom. Uh-huh. Mondjuk 18 évesen amúgy én se tudtam, szóval nekem is kellett egy jó pár év utána, hogy így próbálgassam magamat, hogy így merre és hogyan menjek tovább. De hogy egyébként azt gondolom, hogy ez egy ilyen rég összetett dolog, mert ugye egyfelől valahol el kéne jutnom oda, hogy képes legyek arra, hogy egy személyes döntést hozzak egy másik emberrel kapcsolatban. Most a párkeresésnél maradunk, és nagyon leegyszerűsítve az azt jelenti, hogy te, ahogy így vagy, ezt én így elfogadom, és akkor melletted döntök. Kell, hogy valami fajta erkölcsi mérlegelést is végezzek, és az alapján legyen egy bennem viszonylag egy ilyen koherens kép, hogy akkor mindez a kapcsolat milyen keretek között fog tudni működni. Ugye ez az elköteleződésnek az erkölcsi dimenziója, és kell valami strukturális alap is, tehát például az, hogy oké, ha nekünk egy közös életünk lesz, az hogy fogjuk mondjuk finanszírozni. Tehát van ennek egy ilyen része is, tehát hogy ez már három dimenzió, ugye, amit most elmondtam, ehhez mind meg kell érni szerintem. És akkor, hogyha ezt mind megértünk, akkor tud létrejönni szerintem az elköteleződés.
És akkor létre is jön, hogyha kettőn áll a vásár, mert hogy az is előfordul, szerintem a praxisodban bőven van ilyen, amikor mások az igények.
Igen, igen. Igen, na és akkor ugye itt jutunk oda, hogy például, ha én megismertem valakit mondjuk 16 évesen, és aztán már 19-20 évesen már ő lett a párom, akkor lehet, hogy majd 30 évesen jutok el oda, hogy hát tulajdonképpen nem is erre van szükségem. Amit ebben a kapcsolatban mondjuk megkapok, hanem valami teljesen másra. Szóval, hogy, és akkor itt ugye fölmerülnek ezek a kérdések, hogy akkor most én nem fogadom el a másikat, tehát az elköteleződéssel van a baj, hogy én nem vagyok elég érett az elkötelező, vagy azzal van a baj, hogy amikor elköteleződtem, akkor ez nem volt valójában még egy, hogy fogalmazzak, egy olyan súlyú döntés, amit hát úgy mondjam, nem azt mondom, hogy komolyan lehetett venni, hanem hogy aminek úgy, amihez így még nem voltam megérve akkor. És úgy ugye most ez egy kicsit ilyen, hogy valami megy bele, kényszerítettem magamat, vagy akkor jó ötletnek tűnt, de hogy tulajdonképpen így utólag megnézve lehetséges, hogy annak még nem voltak meg azok az alapjai annak a döntésnek, ami valódi elköteleződést jelent. És akkor itt ugye hát ez egy nehéz helyzet tud lenni, hogy akkor mondjuk két ember együtt marad ezek után, amikor így elkezdem ezt felismerni, hogy valahogy így nem az igazi.
És például, amikor párterápiára jelentkeznek, akkor te nyitott vagy mind a két döntés felé, és az idők, vagy az idő múlásával a párterápia során közösen hozzák meg a döntést, hogy akkor együtt maradunk-e, vagy nem? Vagy te már látod az elején, hogy milyen esélyeik vannak?
Van, hogy látom az esélyeiket egyébként, de ez egy nehéz dolog, hogy valahogy ezzel ne szugeráljam őket, szóval, hogy ezzel a fajta megérzéssel. Mert ugye hát ebből benne lehet a tévedés kockázata is akár, hogy én lehet, hogy bevonultam valamelyik fél oldalán, és akkor most azért gondolom azt, hogy ők úgyis szétmennek, mert éppen azt mondja a nő, hogy hú, hát ő már nem hisz ebben a kapcsolatban. Van, hogy amúgy tényleg jók ezek a megérzések, ezzel óvatosan kell bánni, de hogy igen, ebben ott van az, hogy nekik kell valahol dönteni, mert nagyon sokszor megjelenik az ilyen típusú terápiákban, egyéniben is, meg párterápiában, és a dependens ilyen vonal. Tehát magyarul az, hogy mivel nincsen egy érett identitásom, azt várom, hogy egy nálam nagyobb autoritás majd megmondja, hogy mi a jó döntés. És ugye akkor ezzel ugye továbbra is a klienst egy éretlen pozícióba tartom, hogyha felsorolom, hogy Tehát akkor a jó kapcsolathoz az kell, hogy na, ez teljesül, igen, nem, nem, hát akkor tessék elválni. Szóval, hogy tulajdonképpen akkor én nem abba segítem őt, hogy akkor felnőjön ehhez a döntéshez, és akkor ő majd eldönti, és akkor vállalja ennek a következményeit, hanem tulajdonképpen az ő dependens pozíciójába erősítem meg, és igazából nem segítek neki abban, hogy ő képes legyen a elkötelezett, olyan döntéseket hozni, ami az elköteleződéshez vezet.
A szülői minta az nyilván meghatározó az egész életünk során, tehát így a párkapcsolatainkban is. Mégis nagyon érdekes, hogy a mi szüleink, bocsánat a kifejezésért, de merek ilyen erős lenni, ha boldogan éltek, ha boldogtalanul, együtt maradtak. Ezt a mintát kaptuk, ugye? Azt hiszem, az én generációm ezt a mintát kapta. Ehhez képest az utánam következő generáció pedig az az érzésem, hogy sokkal könnyebben feladja, elválik. Melyik a jobb? Tehát, hogy azt hiszem, pszichológusként egyáltalán nem tudsz pálcát törni egyik jelenség fölött sem, miközben nem értem, hogy miért ekkora arányú a válás, ugye Magyarországon minden második házasság véget ér, miközben 50 évvel ezelőtt majdnem minden házasság megmaradt. Hogyha ilyen meghatározó a családi minta.
Abszolút meghatározó, meg én azt gondolom talán, hogy ez egy tök fontos kérdés, hogy milyen tartalommal töltjük fel ezeket. Szóval, hogy oké, hogy kitartunk jóban, rosszban, de mondjuk mi van abban az esetben, hogyha jó idején már inkább csak a rosszról szól a kapcsolatunk, a szenvedésről szól, a nélkülözésről szól, a hiányokról, arról, hogy a másik hogyan bánt engem, hogy én hogyan bántom őt.
És hozzáteszem, hogy mindezt gyerekek nézik végig.
Igen, igen, tehát hogy ebben nyilván vannak elvárások, és egyébként itt a párkeresés, vagy a párválasztás, vagy az elköteleződésben azért szerintem nagyon fontos ezeket megvizsgálni, hogy milyen elvárások befolyásolnak bennünket, hogy mondjuk, ahol én élek, ott egy válás az elfogadhatatlan, mert akkor rólunk fog mindenki beszélni. Tehát ilyesmi. Nyilván ennek lényeges része azt gondolom, hogy megnézni, hogy az ember milyen társfüggő mintákkal rendelkezik. Tehát, hogy tulajdonképpen mik azok a... Mert hogy ebben ott van az is, hogy tulajdonképpen lehet, hogy én úgy érzem, hogy valójában mondjuk a kapcsolatom az ad nekem egy biztonságot. Volt ilyen eset többször is, hogy mondjuk egy kicsit azt föl kellett tárni, hogy mi van, hogyha nem arról van szó, hogy maga a másik személye, vagy amit mi együtt teremtünk, az ad biztonságot, hanem inkább a tudat, hogy nekem van egy kapcsolatom. És akkor ebben már lehet egy kodependens mintázat, ezzel ugye lehet terápiába dolgozni, és ugye ezzel fontos foglalkozni. Szóval igazából én azt gondolom, hogy egy érthető döntés ez is, hogyha valaki megőrzi, akár hosszú távon is a kapcsolatát, házasságát, hogyha kitart, csak hogy szerintem nem baj, ha tudjuk, hogy miért. Tehát, hogy ez lehet egy fontos dolog, és hogy az is, hogy ha már rájöttem, hogy miért, akkor ennek tükrében döntsek arról, hogy maradok-e tovább benne, vagy nem.
Egyébként családterapeutaként mi a tapasztalatod a gyerek, illetve a gyerekek jelenléte léte az összetartó erő, tehát tovább húzza a házas pár csak a gyerekek miatt?
Hát van igen egy ilyen hivatkozás, ezt ugye nyilván ismeri mindenki, hogy csak a gyerek miattatok maradtunk ugye együtt, és ugye hát azt lehet látni, hogy ezek a gyerekek később aztán elmennek a pszichológushoz ezzel az érzelmi teherrel, hogy csak miattam maradtak együtt a szüleim, ugye, és akkor emiatt érzik magukat nagyon rosszul.
Vagy nem találnak párt, ugye?
Vagy nem találnak párt. Abszolút ez is ott tud lenni. Szóval, hogy van ilyen, hogy a gyerekek léte az így jelent egyfajta ilyen hivatkozást a két félnek arra, hogy ők a kapcsolatukat valahogy értelmezni tudják. Én azt gondolom, hogy bizonyos helyzetekben egyébként ez nem feltétlenül baj, ha ez kerül a középpontba. Hogy most mi kicsit úgy érezzük, hogy mint férfi és nő eltávolodtunk egymástól, de tudjuk azt, hogy ezzel valamit majd kell kezdeni, szeretnénk is ezzel valamit majd kezdeni, de most elsősorban a fő kapcsolódási irány kettőn között az a gyerekekre irányul. És hogy akkor ez van a fókuszban. A probléma szerintem egy kicsit ott van inkább, hogy valaki ezzel teljesen azonosul, és igazából nem tud már visszatérni ugye ebbe a férfi és nő relációba, és ugye hát ilyenkor történnek ugye akár félrelépések, valaki munkafüggő lesz, tehát egy csomó minden, meg hát az, hogy a gyerek is egy olyan mintát lát maga előtt, ami nem biztos, hogy segíti az ő fejlődését.
Igen, és hát most, hogy mondod, az én korosztályomban is sokan használják a Tindert, jó esetben olyanok, akik éppen válófélben vannak, vagy még egyedülállóak, de ők látnak olyan példát is, hogy a 43 éves életerős férfi ember két gyerekkel az életében nem párt, hanem szórakozást keres. Tehát ott van feketén-fehéren leírva, hogy ő a családjával fog maradni, ő a feleségéhez fog hazamenni aludni, de szórakozásra vágyik.
Hát ilyenkor, most ennél a konkrét példánál maradva bennem tök fölmerül az a kérdés, hogy vajon mit gondol erről a felesége?
Nyilván nem
tudja. Szóval, hogy most ez hogy arról szól-e, hogy van egy ilyen egyezmény közöttük, uh-huh. mint ugye beszéltünk erről, hogy ez egy nyitott házasság, és hogy akkor jó van apukám, szeretjük egymást, itt vagyunk, de akkor lehet ilyet is csinálni. Vagy egy kicsit arról szól inkább, és ezt én tapasztalom egyébként, főleg a férfiaknál, hogy ott van valaki, ilyen 35-40 körül szokott szerintem ez indulni, hogy valamit úgy felépítek, sikeres vagyok, mint férfi, tegyük fel, hogy nem is nézek ki olyan rosszul, és akkor úgymond megtehetem. Megtehetem azt, hogy nekem ne kelljen olyan döntéseket hoznom, amelyek engem így hosszú időre lekötnének. Mert mindig van lehetőségem váltani, könnyen változtatni. Tehát nem arról van szó, hogy nagy nehezen végre összejött valaki, és akkor próbálom megőrizni. Most bármilyen csúnyán is hangzik, azért a párkeresés motivációi között ugye van egy ilyen modell, hogy ugye, ha nekem mondjuk lehet, hogy rövid távon nincsenek olyan sikereim például a nőknél, de például hosszú távú kapcsolatra mondjuk alkalmasnak látnak a megbízhatóságom miatt, akkor ez kicsit ez ilyen hát hiszem trade-off mechanizmusnak hívjuk az evolúciós pszichológiába, most lehet, ez nem így van, de azt hiszem, hogy így ez a neve, hogy ez ott van, és hogy ez viszont lehet, hogy egy 35-40-es férfinél, aki meg azt érzi, hogy ő vonzó, sok nő figyelmének van a középpontjában, könnyen hozzájuthat partnerekhez, például lehet, hogy amit te példaként hoztál, az pont ez az eset, az úgy döbben egyet, és azt mondja, hogy kicsit ilyen életközepi válsággal még megspékelve, hogy hát akkor én most megtehetem. És tulajdonképpen lehet, hogy tényleg megteheti, mert sajnos sok olyan helyzetet látok, hogy például női partnerek ugye benrekednek ilyen kapcsolatokban egy kiszolgáltatott szerepbe. Tehát, hogy mondjuk ők ott vannak a férfi mellett, és ezzel most nem a férfiakat akarom sarazni, mert fordítva is simán lehet ilyen. Több ilyen esetet látok, ez az én szubjektív megtapasztalatom a munkámból, hogy ott van egy sikeres férfi, aki felépítette magát, aki ugye a karrierjén dolgozott x évig, én mondjuk ott voltam az anyai szerepben hosszú évekig, és tulajdonképpen nem nagyon van ütőkártya a kezembe.
Tehát ez a dependens állapot.
Igen. És hogy egyszerre, és akkor ilyenkor szoktam azt mondani, hogy amikor egy ilyen hölgy mondjuk eljön hozzám, hogy akkor neki egyszerre kellene egy pszichológus, meg egy jogász, meg legalább egy befektetési tanácsadó, uh-huh. aki a pénzügyi intézésébe segít. Szóval egy nagyon nehéz helyzet innen indulni, és sajnos tapasztalat az is, hogy vannak férfiak, akik ezzel visszaélnek. Lehet, hogy ez, amit te példaként hoztál, az pont nem ez az eset, de van olyan tapasztalatom, ami arról szól, hogy akkor azt mondom, hogy úgy se tud csinálni semmit, nincsen következménye, elhagysz, hát menjél, uh-huh. hova mész, nincs hova menned úgyse. Bocsánat, hogy ezt ilyen nagyon durván és ilyen szó szerint verbalizálom most. Nehéz ezeket egyébként terapeutaként végignézni, hogy mondjuk aki ilyen pozícióban van például akár férfiként, elfelejti azt, hogy az a nő például mennyi mindent tett a gyerekéért, ő érte, és hogy még az a fajta etikusság is elveszhet ilyenkor, hogy akkor nem akarok már veled lenni, mert én most fiatal nőkkel akarok lenni, de nem nehezítem meg a te életed.
Vajon ez a nyitottság, már maga az, hogy jelentkezem egy ilyen honlapra, vagy egy ilyen alkalmazásba regisztrálok, ez már megcsalás, ez már félrelépés? Vagy a szexuális aktus a félrelépés? Mit gondolsz?
Hát ugye úgy szoktuk ezt definiálni, a megcsalást, hogy van egy ilyen kontinuum, és akkor mondjuk azt, hogy ennek a kontinuumnak az egyik végén ott van a szexuális hűtlenség, a másik végén meg az érzelmi hűtlenség. Uh-huh. Nyilván ezek mindig valahogy ráesnek erre a vonalra, és mondjuk az egyik véglet, akkor az, ahol mondjuk tegyük fel, csak a szexuális elem létezik mindenféle érzelmi hozzáadott elem nélkül, a másik meg a, amikor például beleszeretek a munkatársamba, de nem történt még köztünk semmi. Na és akkor ezen belül lehet valahol elhelyezni azt, ami történik, és akkor itt jön be a párnak az egyéni ilyen értékrendje, az ő egyéni ilyen megegyezése, hogy tulajdonképpen akkor ők mit tekintenek hűtlenségnek, és hogy mondjuk akkor hűtlenségnek tekintem-e azt például, hogy felregisztrálok. Azt gondolom, hogy nyilvánvaló, hogy ha ez úgy történik, hogy én tudom azt, hogy a másik ember, ha ezt tudná, akkor ez neki rosszul esne, és mondjuk akár ez ki is van mondva, akkor mondhatjuk, hogy igen, az már lehet a egy ilyen, úgy szokták manapság ezeket mondani, mikromegcsalás. Lehet, hogy beregisztrálok, úgy flörtölgetek nőkkel, amúgy nem megyek el senkivel se randizni, de ez egy jó szórakozás, hogy azért kapok leveleket. Szóval, hogy van ennek egy ilyen, és hogy nyilván ezt eltitkolom otthon, hogy nem mondom el, hogy egyébként én most így mit csinálok, vagy hát úgy lájkolgatok képeket, meg úgy kommentelgetek, és hogy itt megint az önismeret bejön, mert tegyük fel, hogy a között megint lehet egy különbséget tenni, hogy akkor ez most arról szól, hogy mondjuk én olyan megerősítésekre vágyok, amit igazából lehet, hogy a kapcsolatomban nem kapok meg, és a másiknak nem is esne jól, ha tudná, hogy én ezeket a megerősítéseket máshol szerzem be. Vagy mondjuk ez arról szól például, hogy ha én kommentelek más, mit tudom én, ismerős nők képe alá, hogy én, mit tudom én, egy ilyen ember vagyok, hogy így megdicsérem, hogy nem tudom én a kolléganőmet, hogy ő csinosan öltözködött ma. De hogy emögött mondjuk nincsen ott ez a motiváció. Na és ugye itt pont egyébként ez a micro-cheating fogalom, mert manapság ugye divatos lett ez a kifejezés, ez pont egyébként olyan szerintem, hogy itt nagyon érdekes, hogy én tudok-e ebben önreflektív módon gondolkodni ezekben a helyzetekben, hogy ez ugye mindig olyan egy picit, hogy végül is, ha én nagyon jó indulatú vagyok, akkor ez nem is megcsalás. Én csak egy közvetlen ember vagyok. Én egy ilyen egy jó fejfigura vagyok.
Hát ez is a önmagunk felmentése.
Igen, ugye? Tehát, hogy amúgy lehet, hogy tényleg. De mi van, ha nem? Na, és akkor itt jön be a pszichológus megint, hogy vajon miért lehet erre igénye valakinek?
Meg hát megint itt az a titok, hogy a másik tudja, és őszintén szólva én azon gondolkozom most, próbálok visszaemlékezni a 14 évvel ezelőtti önmagunkra a férjemmel, hogy vajon beszélgettünk-e arról, hogy kinek mit jelent a megcsalás. Nagyon érdekel, hogy a te klientúrádban előfordul-e az, hogy mondjuk párok 15 évnyi együttélés után csodálkoznak rá a másik gondolkozására. Jé, nem is tudtam, hogy neked ez megcsalásnak számít. Ha tudtam volna, hogy neked ez megcsalás, akkor nem csinálom. Vagy vice versa.
Hát és egyébként ez nem csak az ilyen párkapcsolati, tudom belül ilyen szexuális, meg helyzetekre vonatkozhat, hanem például a bizalomvesztéssel kapcsolatos ilyen meglepődés, az mondjuk vonatkozhat olyan helyzetekre is, hogy nem tudom én, beszélgettek valakivel, és mondjuk felhozza a párom valamilyen hibáját, lehet, hogy nem sértő durva módon, és akkor mondjuk együtt nevetek vele. És ez mondjuk nagyon rosszul esik a másik, tehát nem vagyok vele ugye például szolidáris, és hogy neki ez nagyon fáj, és akkor ő ezt úgy éli meg, hogy őt megcsalták, őt elárulták. Lehet, hogy egy másik ember meg együtt nevet ezzel a szóval, hogy amit, ha én ezt elmondom, de ugye megint itt van az, hogy is mennyire ismerem a páromat ebben az esetben, meg magamat mennyire ismerem, hogy ebben a jelenetben mondjuk azért veszek részt, mert összevesztem vele, és akkor én most egy másik ismerősömmel bosszúból, ilyen kis mikrobosszúból maradjunk, akkor itt a mikro kifejezéseknél mikrobosszúból jól kinevetjük, vagy azért, mert tudom, hogy ő ilyen önironikus ember, és akkor ő is majd jól fog ezen szórakozni, és ez így belefér. De nyilván tudva a határokat, tehát nem elment. Tehát, hogy megint itt van, ismerem-e a párom, ismerem-e magamat.
Mikromegcsalás az egyébként váló ok a te tapasztalataid alapján? Vagy a megcsalás váló ok a párkapcsolatok, illetve a párok, akik hozzád fordulnak, nagy részük megcsalás ügyében van nálad?
Előfordul ez is. Nekem inkább egy picit az a tapasztalatom, hogy általában a megcsalás úgy szokott a kapcsolat felbomlásához vezetni, hogy nem minden esetben közvetlenül egyből, hanem inkább az történik, hogy megtörténik a, mondjuk így az eset, és hogy emiatt a kapcsolatba bekerül egy stresszor. Egy olyan stresszor, amivel egyszerűen nem tudunk mit kezdeni. Nem tudjuk, hogy hogyan viszonyuljunk hozzá, hogyan értelmezzük, hogyan kezeljük. Vannak párok, akik minden nap erről beszélnek. Tehát például párterápiában kell egyszerűen azzal is foglalkozni, ha ilyesmivel jönnek, hogy csak páros napokon lehet erről beszélni. Aha. Mert kimerítik például a párok a kapcsolatot, és tulajdonképpen ha állandóan ezen megy ugye a rágódás, előbb-utóbb azt veszik észre, hogy már úgy nincs erőm a másikkal lenni, már inkább elkerülném. Szóval, hogy nem, nincsen tapasztalat arról, hogy egy ilyen stresszorral mit kezdjek. És inkább én azt gondolom, hogy ez vezet aztán a kapcsolat felbomlásához inkább, hogy eljutok oda, hogy én már ezt nem bírom.
Ez olyan érdekes, mert pont azt gondoltam volna, hogy azok a párok, amelyek beszélgetnek róla, ők egy idő után földolgozzák.
Ha jól beszélgetnek róla.
Ja, ha jól beszélgetnek, mert nem mindegy, hogy beszélgetünk.
Igen, igen. Igen, szóval, hogy ez egy fontos kérdés, hogy nyilván, hogyha megfelelő módon viszonyulunk hozzá, ha például megértjük azt, hogy ez egy gyász folyamat, és megértem azt, hogy ebben a gyász folyamatban most hol tartok. Ebben a fázisban mire lehet számítani? Például most a dűnél tartok. Jó, akkor én, mint a sértett fél, tudom azt, hogy én nekem lesznek ilyen indulataim, lesznek helyzetek, ami miatt dühöt fogok érezni, lehet, hogy random módon is bele fogok állni a másikba mindenféle hülyeséggel, de hogy azért figyelek egy picit magamra arra, hogy ne árasszam el, és hogy ne minden pillanatot ezt határozza meg, és a másik fél is tudja, hogy mivel ő a elkövető fél, ezt ki kell bírni. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, és itt is fontos az, hogy ugye sokszor én azt látom, és bocsánat a férfiaktól, de náluk megint csak gyakrabban, hogy egy picit ez úgy szokott kinézni, hogy jó, de hát én már bocsánatot kértem. Még két hónap után is arról beszélsz, hogy két évig csaltalak a kolléganőmmel, pedig én már bocsánat. Szóval, hogy nem veszem azt észre, hogy ezen a fázison úgy tudunk túljutni, hogyha én bírom ennek a terhét. És azzal, hogy bírom a terhét, és jelzem közben azt, hogy tudok veled empatizálni a te fájdalmaddal, segítek a másiknak abban, hogy ő meg tudjon nekem bocsátani. Hanem ugye ebből így kilépek, kivonom magam, akkor ugye elakadunk, és akkor ebből könnyen tud az lenni, hogy jó, hát akkor hagyjuk az egészet, hát itt már ötször elmondtam, és akkor, de valójában nem történt megbánás.
Szóval, hogy... És én még egy dolgot látok, aztán megerősítesz, vagy megcáfolsz, hogy nem történik megbánás, és nincs meg sziklaszilárdan az elköteleződés részének az a verziója, hogy veled akarok maradni, meg igen. Akarom menteni a házasságot.
Igen. Igen, szóval nagyon fontos ezzel, így van, ez tök jó, hogy mondod, ezzel is foglalkozni, hogy amikor egy kicsit ezeken az akut sérelmeinken, akut nagyon nehéz érzéseken túljutottunk, hogy egyébként abba belemenni, hogy mi a mi perspektívánk. Mm-hmm. Szóval, hogy oké, most mi együtt maradunk, de hogy akkor mi felé tartunk? Hogy akkor, amikor történt ez az eset, akkor mi felé tartottunk? Van-e jövőképünk? Hiszünk-e még egyáltalán abba, hogy ezt vihetjük más irányba? És hogy vagy csak próbáljuk fenntartani ugye mindennapokban a kapcsolatot, szóval ez mind szerintem tök fontos kérdés. És hát ugye én láttam amúgy olyan esetet, hogy ezt végig tudtál csinálni egy pár, de hogy sok ponton ugye el lehet csúszni benne.
Tehát akkor feldolgozható?
Szerintem feldolgozható, abszolút. Feldolgozható, nagyon sok tényezős, kapcsolati tényező is vannak, egyéni tényező is vannak, kulturális tényezői is vannak, de meg hát nyilván azon is múlik, hogy maga az eset ilyen körülmények között történt, meg hát azon is múlik, hogy például, most egy nagyon egyszerű példa, le lett zárva az a külső kapcsolat, szóval, hogy mert hogy ez se egyértelmű egyébként, mert van olyan párterápiában, hogy azt mondjuk, hogy igen, de mondjuk a másik fél nagyon fél attól, tehát hogy van egy iszonyatos bűntudata, eljön a párterápiába, és a bűntudatától vezérelve mondjuk azt mondja, hogy hát igen, ő már lezárta, de hajában nem. Szóval, hogy, és nem arról van szó, hogy ő direkt hazudik, hanem arról van szó, hogy ő úgy érzi abban a helyzetben, hogy neki kötelessége eljönni, mert azok után, amit ő csinált, hát még mi hogy hangzana, még azt mondani, még nem, le se zárta, és akkor ő megy titokba.
És van olyan, hogy a megbánás hiányzik, a másikat hibáztatom, te lögtél oda, hát hányszor
van.
Halljuk.
Van, persze. Hát ugye ez egy projektív mechanizmus, itt arról van szó, hogy tulajdonképpen, amikor én a saját, tehát nagyon nehéz azonosulni egy bántalmazó szerepével. Én emlékszem, amikor pszichodráma önismeretbe jártam, évekig jártam, nagyon szerettem. Sokszor volt olyan, hogy mikor ilyen drámajáték volt, beválasztottak engem bántalmazónak. Nagyon rossz volt. Már az a része nagyon rossz, amikor neked azonosulnod kell mondjuk egy, mit tudom én, egy férfi valaki veri a nőt. Nagyon rossz érzés. És utána még az is nagyon rossz, hogy mi megkapod a közösség agresszióját is a végén. Szóval, hogy ezzel szembesülni, az egy nagyon nehéz állapot, hogy bennem van valami destruktív, és hogy ezzel úgy szembesüljek, hogy közben ne értékeljem le magamat. Ehelyett az történik, visszatérve a projektív mechanizmusra, hogy téged értékellek le.
Aha.
Tehát, hogy te vagy, te tehetsz róla, mert te mindig csak csesztetsz engem, veled nem lehet együtt élni, hát csodálod, hogy blablabla.
De akkor belül ez az ember szenved?
Lehetséges, igen, abszolút lehetséges, hogy szenved. Az is, vagy az is lehet, hogy egyszerűen csak az empatikus képességével vannak problémák. És ugye például ez, amit mondtam, hogy de hát már ötször elmondtam, ebbe pont az van, hogy lehet, hogy ötször elmondtam, de nem értem meg, hogy mi a különbség egy kognitív, meg egy érzelmi alapú empátia között. Hogy van a fejemben egy olyan, hogy jó van, most már értem, hogy kb. Hogy érezheted magadat, de nem érzem át.
Aha.
Nem érzem át annak a fájdalmát, mondjuk, ami belőlem a bűntudat, benned mondjuk a megalázottság szintjén jön létre, amilyen szinten tudunk kapcsolódni egyébként. Mert ez egy kapcsolódási lehetőség, ezt nem érzem át. És a másik azt érzi, hogy baromira egyedül van ebbe.
És az is lehet, ugye, hogy miközben a másikat hibáztatom, vagy nem hibáztatom a másikat, hanem megvan a megbánás mondjuk egy megcsalás, egy félrelépés után, de az egészet nem a másik generálja, hanem önmagamból indul, és akkor megint az életközepi válságnál tarthatunk, amikor 40 éves korunkban azt érezzük, hogy ennyi volt, lehúzták a rolót, vagy lehúzzák a rolót, de kapunk egy szép pillantást a kollégánktól, vagy egy volt párunktól, és azt érezzük, hogy miénk a világ.
Igen, igen. Hát igen, és ugye amiről beszéltünk itt az előbb, hogy ez szerintem egy jelenség is, hogy van, aki akkor van, már felisül erre a lóra, és akkor elkezdi mondjuk így, hogy élvezni az életet. Egyébként önmagában nem baj az, hogyha szerintem egy ilyen krízisben nyitunk új irányok felé, csak azt mindig fel kell tenni kérdésnek, hogy mit áldozok be. Szóval, hogy mert ugye ennek vannak, lehetnek veszteségei is közben, szóval, hogy... És hogy látszólag ilyen következménymentesnek tűnik, ugye itt erre utaltam az előbb, hogy sajnos tényleg vannak ilyen esetek, amikor azt gondolom, hogy én ezt megtehetem a feleségemmel, mert neki úgy sincs időkártya. Ezt én nem mondom persze, de valójában ez történik.
Az interjú vége felé beszéljünk egy picit az idősebb korosztályról. Ugye az elmúlt percekben is azért bőven szóltunk a középkorúakról, de... jelenség, miután minden második házasság válással végződik, ezért a 40 évesek is keresnek párt, meg a 40 és 50 közöttiek, sőt, ha jól tudom, akkor egyre több az 50 fölöttieknek szóló alkalmazás. Sajnos nincsenek már tánc, nem tudom, egyesületek, meg nyugdíjas körök, meg nyugdíjhoz közelítők, civil szervezete, szóval nem ott ismerkednek az emberek, hanem inkább az online világban. Beszéljünk egy kicsit róluk, látod-e azt, hogy inkább kompromisszumkészek a gyerek miatt, a nem tudom, munkájuk miatt, az életvitelük miatt nem annyira akarnak alkalmazkodni, miközben kompromisszumra készek. Hogy van ez? Mennyire változik a párkeresési motiváció például egy válás után, vagy 40 körül, amikor az ember már tényleg gyereket akar, mert az utolsó pillanatokban van?
Hát ez változó. Már csak azért is, mert ugye ez egy ilyen érdekes kérdés, néha szoktam például kliensektől így hallani, hogy mondjuk akik, mert vannak ilyen jó, mondjuk is jó színvonalú kliensek, pont ugye ilyen életkorban, és mondjuk egy ilyen feladat előtt, hogy párt válasszanak, és akkor ugye meg szokták kérdezni a másik oldalon, hogy hol a hiba. Tehát, hogy így tudod, ez a biztos, akkor van valami, amiről nem tudok. Aha. Tehát valóban van olyan szerintem, hogy ugye a tapasztalatok így megérlelnek, és hogy egyébként képes vagyok arra is akár, hogy bizonyos kérdésekben tudjak kompromisszumokat hozni, más kérdésekben nem, mert a tapasztalat már az bennem így kialakította, hogy van egy értékrendem, ami alapján én választok magamnak partnert. De sajnos olyat is látok, hogy a tapasztalatok, és itt most inkább a negatív tapasztalatokra gondolok, megkövesítenek. Tehát például, ha nekem van egy alapvető élményem arról az életben, hogy én úgyis csak magamra számíthatok, ugye, kötődési tapasztalatok, szülők, későbbi rossz kapcsolat, mit tudom én, És ott vagyok 40x évesen, most akkor egy picit nézzük ugye ezt a réteget, olyan is van, hogy igazából van egy identitásom már arról, hogy én egyedül vagyok az életben, és hogy nagyon nehezen változtatok. És egyébként még nem is kell ehhez 40 évesnek se lenni, hanem lehetünk fiatalabbak is. De hogy ilyen esetekben ott lehet az, hogyha én valamit feladok ebből, akkor ez picit olyan, mintha valamit elveszítenék magamból. És akkor miért is veszítem el? Megint egy olyan valakiért, aki úgyis csak csalódást okoz majd nekem? Minek? Hát akkor én ezért nem hozok különösebb áldozatokat. Szóval, hogy a tapasztalatok sajnos ilyen irányba is tudnak valakit formálni, és ugye egyébként a terápia az meg ott tud segíteni, hogy azért mi szerintem legtöbben rájövünk arra akkor is, hogyha ebbe vagyunk benne, hogy azért ugye egy idő után ez egy magányos tapasztalat. És hogy ez a magány ez el tud valakit vezetni oda, hogy segítséget kérjen, és akkor ezt meg lehet nézni, hogy tulajdonképpen lehet-e ebbe olyan, hogy én valójában azt mondom, hogy szeretnék partnert, de amikor ott a lehetőség, akkor mindig a félelmeim alapján döntök. És hogy van ilyen, igen.
És hogy legalább azt már tudom, hogy milyen egyedül lenni, de igen. Nem merek beleugrani a másik.
Igen, abszolút.
És az is megjelenik esetleg, hogy a másik oldal, hogy nem kompromisszumot akarok kötni a gyerek miatt, meg a munkám miatt, meg az életvitelem miatt, hanem végre szeretnék boldog lenni, végre egy olyat szeretnék, aki tényleg hozzám passzol. Uh-huh. Tehát van ilyen öntudatos 40-es?
Én dolgozom ilyen emberrel együtt, aki kb. Ez az attitűdje, és egyébként ezt egy egész hitelesen is kommunikálni, hogy az eseteknél, amikor úgy találkozik valakivel, akkor mindig beszélünk is erről, hogy akkor itt most mi volt a tapasztalata, ott mi volt, és hogy ez nem egyszerű folyamat. Tehát, hogy
én is azt gondolom, hogy itt akkor valaki már nagyjából tisztában van önmagával, az igényeivel, hogy mennyit ér, hogy merre tart.
Igen. Igen. Igen, meg hát képes kezelni a kudarcokat, a frusztrációkat, ami ezzel jár, mert ez is egy képesség, mert ugye van ugye ez az eset például, ez csak egy ilyen kis apró szemelvény így a munkából, hogy mondjuk felmegyek egy társkeresőre, ér egy-két negatív tapasztalat, és akkor azt mondom, hogy hát én most akkor ezt egy időre szüneteltetem inkább. De valójában mi is történik? Az történik tulajdonképpen, hogy nem voltam felkészülve arra, hogy itt lesznek frusztrációk, és inkább egy elkerülést választok. És akkor volt olyan kliens, akinek azt mondom, hogy szerintem lehet, hogy szerencsésebb lenne az, hogyha dolgoznánk azon, hogy te hogy tudod feldolgozni most ezeket a rossz élményeket, és nem kell magad, ahelyett, hogy letörlöd magad, mi lenne, ha csak annyiban maradnánk, hogy esténként szánsz erre 10 percet. Hagyj nyitva az ajtót, magyarán szólva. Nem kell nem feladatod most, hogy te rohangáljál meg, órákat szálljál erre, csak hagyj nyitva az ajtót. És hogy nem mindenki tudja ezt megcsinálni. Szóval, hogy kicsi személyes élmény. Nekem például a legutóbbi ilyen randizásos időszakban, mostani kapcsolatom előtt, én egyébként társkeresőn találtam meg a jelenlegi páromat, az volt, hogy az előtti évben, mikor megtaláltam volna, volt 3 olyan nő is az életemben, akivel nem sikerült együtt kialakítanunk egy kapcsolatot. Mind a 3 eset nagyon megviselt. Viszont tudtam azt, hogy hát menni kell tovább. Szóval, hogy, és ez nem biztos, hogy megvan sajnos, ez a fajta én erő sokakban, hogy tovább kell menni. Hogy a helyére kell tenni ezt a tapasztalatot, hogy fel kell dolgozni, tudni ezt a tapasztalatot. Hanem ugye inkább akkor ez, hogy most egy időre szüneteltetem, és akkor az időre az azt jelenti, hogy fél évig akkor én nem adok esélyt magamnak egy új lehetőségre mondjuk.
Nagyon érdekes konzekvenciát vonok be az elmúlt beszélgetésünkből, az elmúlt 50 percből, mert azt is magammal viszem, bár nem vagyok érintett, hogy a párkereső applikációt is nagyon tudatosan, nagyon okosan kell használni, tudva a motivációt, tudva az ott lévő folyamatokat, ismerve saját magunkat, nyitva hagyva a lehetőségeket, de közben ragaszkodni ahhoz, amik mi vagyunk, ugye?
Abszolút. És amit mondasz, hogy valahol azt megérteni, például ha az online ismerkedést választjuk, hogy kell tudnunk egy egyensúlyt teremteni a között, hogy hiteles maradok, de közben azt is értem, hogy egy ilyen felületen hogy lehet hatékonyan ismerkedni. Most mondok egy tök egyszerű példát. Mondjuk volt egy eset, hogy egy kliensem kérdezte, hogy ha mondjuk ő a utcán megszólítana egy nőt azzal, hogy ő nagyon szimpatikusnak találta az illetőt, és szeretne vele néhány percet beszélgetni, akkor szerinte ez milyen módja az ismerkedésnek, és mondtam, hogy szerintem ez egy elég bátor módja az ismerkedésnek.
Bocsánat, és... miközben egy másodperc alatt húzzuk jobbra a tetsző embert, ugye?
Igen, igen, abszolút. Mindjárt jó majd a párhuzam, amit ebből ki akarok hozni. Tehát lehet, hogy mondjuk, hogy te megerősíted, vagy elveted, hogy egy nőnek, ha így megszólítják az utcán, egy váratlan helyzetbe, kitéve magamat ennek az egyértelmű direkt elutasításnak, ez egy nőnek lehet imponáló, egy ilyen őszinte nyílt kezdés. Na most társkereső, mondjuk kap egy nő 500 ilyen levelet mondjuk egy nap, nem megy át. Uh-huh. Tehát, hogy így, tehát, hogy valahogy máshogy kell ott csinálnom. És hogy ez a máshogy, ez nem azt jelenti, hogy akkor hazudni kell, megjátszani magamat, de meg kell találni azt, hogy azon a felületen, ott hogyan érdemes kommunikálni, és ott nem a kommunikáció alatt nem azt értem, hogy küldjünk a intim testrészeinkről fotókat, hanem ennél lehet szerintem szellemesebb módon is. De hogy meg kell érteni azt, hogy különbség van a különböző felületek között, hogy lehet jól használni.
És hogy mennyire így van, tényleg most eszembe jut, hogy valóban intim testrészünkről küldünk képet egy levelezésben 3 perc után, miközben szerintem sok nő kikérné magának, hogyha egy férfi megszólítana az utcán azzal, hogy nagyon szépnek találnak, és szeretnék veled beszélgetni. Nem így van, hogy ez az ellentmondás, ez nagyon ijesztő.
Nekem volt olyan időszakom, mikor akár ilyen módon is ismerkedtem, hogy megszólítva nőket az utcán, soha nem küldtek el a francba. Na, ezzel.
Ez de jó hír, de jó ezt hallani.
Olyan volt, hogy ne haragudj, mit tudom, van kapcsolat, ilyenek voltak, de inkább azt tapasztaltam, hogy amikor valami ilyen, nem tudom, hogy most kitaláltam valami szöveget, hogy na majd ezt fogom mondani, akkor sokkal kényelmetlenebb helyzet volt, mert jobban átment ugye a hitel.
Hogy tehát erőltetett volt.
Igen, így van, így van. De mondjuk ilyen egyszerű módon, igazából látva azt, hogy jó szándékkal vagyok ott, hogy ezt a szerepet én felvállalom, hogy belemerek állni. Én inkább azt láttam, hogy ez úgy szimpatikus volt a legtöbb esetben.
Na hát akkor én a magam részéről inkább ezt a verzióját ajánlom az ismerkedésnek. Ebben a Spiritusban Lázár Gergellyel beszélgettem, aki klinikai szakpszichológus, családterapeuta, a Párod nem a pszichológusod című könyv szerzője. Köszönöm szépen. Azt kívánom, hogy minél több helyre hívjanak, de azt nem, hogy legyen autód.
Majd lehet, hogy egyszer az is lesz. Köszönöm szépen én is. Sziasztok.
A hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, és hogy velünk tartottak. A Spiritus adásait megtalálják a Képmás magazin YouTube csatornáján is, a Spotify-on is fenn vagyunk, tartsanak velünk legközelebb is. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Bóna Judit.